füles bagolyolvasó. Bródy Sándor. Barátom a vak. Él egy barátom falun, akiről rég hallom, hogy megvakult. Valamelyik nap levelet kaptam tőle, amelyben tanácsokat ad nekem, hogy merre menjek ebben a homályos és zavaros életben, ahol tájékozódni mi tudunk legkevésbé, mi, akik látunk. Valami elemi iskolás gyereknek diktálhatta a levelét és az öreg élet igazságok nagyon furcsán hatottak rám a hebegő és bizonytalan íráson keresztül. Ez volt az a levél, amelyre felelnem kellett, tehát nekiindultam és inkább fölmentem hozzá a faluba. Nehéz szívvel bizony, mert vakemberrel együtt lenni, ha csak egy napig is, nagy szomorúság és félelem nekünk, akik látásból és ennek általa élünk. A másik bánatját, ha akármilyen nagy is, még csak elviseli az ember, de a magunk képzelődése, hogy bennünket is baj érhet, az valóban vigasztalan. Az úton szakasztott azok a képek, mint 30 év előtt, amikor mint gyerek jártam erre. Az állomáson valaki pipát lopott, a csendőrök ezért vertek egy cigányt, a többi sivalkodott és verte a mellét. Menyecskék görög dinnyét kínáltak átvonuló katonáknak, fáradt mezei munkásoknak és sunyi mesterlegényeknek. Az arcok ugyanazok, csak egy ivadékkal később, a görög dinnye is ugyanaz, még a fény is ugyanúgy esik a pohos zöld gyümölcs hasára. Változatlan az a vasutas is. Katonatisztnek hiszi magát és a régi hősiességgel áll meg a még mindig komikusan prüsszögő lokomotív előtt. Minden ugyanaz és én is. Bánatos boldogsággal helyezkedem el a szeptemberi hangulatban. A falu boldogan búg, mert mindenfelé csépelik a kalászt és a bőség szaga, az érett szőlő, az új búza, az égett fű, a friss szénak az alok illata árad el. Off be jó itthon, de barátomtól, a vaktól félek, az állomáson várt. 20 esztendeje nem láttam és, amikor utoljára láttam, már 40 éves volt. Most változatlanul a régi. Mégis, mintha valami nagyon keveset fiatalodott volna azóta. A fazonján nem változott egy hajszálnyi sem, talán, biztosan. Ugyanabban a sötét szürke ruhában van, mint amelyikben 20 évvel ezelőtt láttam. A haja, a szakálla egy milliméterrel se nagyobb, vagy kisebb és ősszál alig van benne egy-kettő. Nagyon örvendett, hogy megjöttem és hogy jól, sőt pompásan nézek ki. Hát látsz engem pajtás, nem. De az ilyesmit megérzi az ember, monddá elégedetten. Kocogtunk befelé a faluba. A bennlakók hízelegve olykor városnak is nevezték. Barátom, itt minden a régi, a kocsisom is, nézd, alvaink is. Ismered őket, a virág meg a tündér, milyen virág és milyen tündér, két lóaggastyán, ifjúkorukban is csak honvéd lovak voltak, most mind a kettő 20 éven túl, alig hasonlított többé a lovak nemes állatfajtájához. Vakok, bénák, talán süketek is, de azért nem voltak rossz kedvűek, mentek, mendegéltek előre. A parádés kocsis pántlikás kalapjának már csak a karimája volt meg, az is, mint zöld mohkoszorú, a kék dolmány cafatokban lógott le az agastyánról, akiben, érezhetőleg, csak a pálinka tartotta a lelket. Nem megyünk haza, monddá barátom, kimegyünk a szőlőmbe ebédelni. Kecsegét hoztak a Tiszáról, a Vincellér népörkölt kecsegét fog főzni, szabad tűzön, kecsegét, a tiszai kecsege mindennél jobb a világon. Minden szót, amit mondott, minden fogalmat, amit jelzett, külön-külön kiélvezte. Egyébként is akkora volt benne az életöröm, hogy egyszerre megmelegettem és megfáztam tőle. Ez az ember orvos teljes tökéletesen vak és tudja, hogy örökre gyógyíthatatlan és íme milyen biztosan és kényelmesen érzi magát az életben. Dicséri a termést, nem lesz elég hordónk, a patakba eresztjük a fölös bort. Mi, Mihály, jó lesz, negédeskedett a kocsissal és mutogatta nekem a bibliai tőkék bőségét, az aranyszőlőfürtöket, amelyeknek színét ő soha se látja immár. Buzgott a hal a piros lében, főtt, forrott a köteles csirkegulyás. Szűrre heveredve néztük, ő is. Az üres szemém fekete pápaszem, de ezen a feketén keresztül ő több és rózsásabb színt látott, mint mi látók és színekben tobzódók. Mindig imádtam a természetet. A természeti főzést, a szabad lángot, amint szinte bekap az ételbe. Már csak csendes zsarátnoknál főtt az étel, úgy látom, jól élsz. Jegyeztem meg én, volt a kép, hogy élsz, öreg. No, csak hogy van, miből? No, no, gazdag éppen nem vagyok, mint járásorvosnak van 30 forint nyugdíjam. Havi, nem negyedévi. A szőlő is hoz 20 forintot, havonta. Milyen okos voltam, hogy ezeket én így beintézkedtem. Dicsérem az eszemet. Ha még 5 évig működhettem volna, 1000 pengő év nyugdíjam lett volna. Mi, ez csak valami, ez lett volna nagyszerű. Annak örült, hogy milyen pompás lett volna úgy, de nem tudott búslakodni, hogy nem lett így. Még az elfoszlott reményt is élvezte. Pénzem nincs sok, de nekem mind kevesebb kell. És közben talán örökölni is fogok, ilyen nagy családban meghal ez, vagy az. Mit tudom én, az atyafiságom közül meghal valaki Amerikában, gyermektelenül. A konzulátus fölveszi a hagyatékot, nem lopja el. Az egész intézmény jó, bárha osztrák is. A parasztok hivatnak még. Hínának, de nem megyek. Néha, konziliumra. Itt öt orvos is van és rossz néven vennék, ha praxist folytatnék így. Hogy? Tudod, Pajti, az mégiscsak akadályorvosnál, ha az embernek korlátolt látképessége van, mint nekem. Az örök sötétségre küldve, még sejtelmes fényt sem láthat többé és borzalmas vakságát egyszerűen korlátolt látképességnek nevezi. Mint egy igazi orvos gyöngéden bánik magával és a szörnyű ténytel szelidíti egy technikus terminussal. Ösztönszerűleg megszorítottam a kezét, te vagy az ember, te vagy az igazi ember. Tudom, engem szeretnek, hogy, vagy az urakkal, én még pénzért nem vettem egy szál szénát. És nézd meg alvaimat. Szénát kapok, zabot kapok a régi házaimtól. Olyan fertájbornyukat kapok, hogy no, néhány embernek itt megmentettem az életét, disznóöléskor azok mind megemlékeznek. Annyi orját, fehér pecsenyét nem eszik senki, mint én. A tisztartó utasítva van, hogy amíg élek, a konvenció nekem kijár. Kenyerem van és ez a fő. Az öreg grófné mindig meg akar látogatni. És a parasztok a nép, az hálás, de kocsikáztál értük, vagy 40 esztendőt. A rossz szekerek, a rossz utak, azt mondják, az csinálta a bajt, az rázta ki a... Nem tudtam kimondani a szigorú szót. Ő még kevésbé, de megvédelmezte a szekerezést. Ostobaság, a pesti doktorok mondják. Ha annyi eszem lett volna, hogy Bécsbe menjek, én mint bécsi orvos növendék velem egészen másképp bántak volna. Különben az egész ébrényi dolog. Embrionális, ettünk. Hogy egy hegyes orrú tiszai hal ilyen örömet szerezzen egy embernek. Úgy dicsérte a kecsegét, szinte hízelgő szavakat intézett hozzá, ez hal, mi? Hol az a tenger és hol az a tengeri hal, amely ehhez hasonló? A Duna az egy piszkos folyam. A kecsege mint különösen tiszta hal nem is szeretheti, ez nem kemény és nem puha. És nézzed meg milyen fehér, a csirkét is nagyon megdicsérte, egy ilyen magyar paraszt csirke minden más csirkénél jobb. Egye más a stájerországit, már én csak ennél maradok. Hogy egy kissé sovány, legalább benne marad az íze. Ebéd után aludtunk egy kissé a borházban. Azaz, hogy csak ő aludt, mélyen, komolyan, igazán. Én az átlátszó szemdergésemen keresztül néztem jóságos és kellemes arcát és minduntalan egy pórias mondásra gondoltam a jóló örökké csikó. Hogy féltem tőle, sirámaitól, a reménytelenségtől, amely kell, hogy körülvegye. És ime, szinte megdöbbent a vidámság, amivel ébred. Az álmom az jó, azt meg kell adni, hogy az álmom jó. Élettanilag üdítő, mert mély, egyébként kellemes, mert mindig álmodok és soha olyant, ami rám nézve kedvezőtlen volna. Most például azt álmodtam, hogy egy miniszter, aki 30 év előtt látott engem és, akinek kortes szolgálatokat tettem, megemlékezett rólam, és kineveztetett egészségügyi felügyelőnek. Kellett neki egy orvos, aki függetlenül ítél, valaki, akinek bár látképessége korlátolt, de az általános elvei és ítéletei annál függetlenebbek. Itt a jó kis nyugdíj, ott a jó nagy friss fizetés nem is lenne rossz. Nem lehetett elújni a nagyszerű optimizmusát, mert minden hite azonnal vérré vált benne. És, mert nem maradt meg egynél. A kecsegét azonban még hazafelé az úton is tisztelte és dicsérte. Csak, amikor közel értünk a házhoz, komolyodott el egy kisé. Ha a feleségem el nem megy, szegény 10 éve meghalt, ő férjéhez adja a lányom. Amilyen ügyes volt, de én itt a környéken nem találok hozzá méltó férfit. És egyáltalán nem találok hozzája méltót. Majd meglátod, egy finomrajzú, lapos mellű, sovány nőcske volt a leánya. Lankadtak a mozdulatai, halka szava, mintha mindig a sötétben és tapogatózva járna. Nem csúnya és nem szép. Semmilyen, úgy szólván minden élet ösztön oly gyengén vert, mint a halódó fehér hal a szárazon és csak egy tehetség fejlődött ki benne egész a zseniálitásig. Úgy intézte a dolgokat, hogy soha föl ne tűnjék az atya vaksága. Leplezni, letagadni, soha senkinek be nem vallani. Miért jársz mindig ebben a kék otthonkában? Tudod, hogy én a nyersejem blúzodban szeretlek a legjobban? Mondá az öreg szelíd szemrehányással. A leány elpirult, mert épp az a blúz volt rajta. Másra terelte a beszédet, hogy elvonja a figyelmemet. Megmutatta azokat a fotográfiákat, amelyeket az apja készített róla. Föl kellett töltözködnie Jeanne de Arcnak, démonnak, arkangyalnak, minden szépnek, jónak és veszedelmesnek, ami csak nem volt. A szoba tele volt ilyen furcsa fotográfiákkal, amelyeket az engedelmes kamera segítségével egy vakember készített. A halott lencse, az üveg, a vegyi papíros cselekedett, és barátom tudta, melyik kép sikerült, melyik nem. Elmondták neki, akik látták, és ez gyönyörködtette. Aki természettudós, mondá az öreg, az egyik groteszk arcképre mutatva, az kifog a természeten. Én beigazítom a masinát, beállítom a leányom és kész a látás. Ebben a mondásban volt valami öngúny és ez összeszorította a szívem. De az este, a vacsora megint csak vidáman, és az étkezés céljából megölt madárállatok dicséretében telt el. Beszélgettünk a tegnapról, a holnapról, ő többet az utóbbiról, én inkább az előbbiről. Több terve volt, mint nekem valaha, az emberi élet végső határait kitolta, vagy nem is vette tudomásul. Korán tértünk nyugovóra. Én nem tudok elaludni hajnal előtt, és itt, a csend miatt, még kettőkor is ébren voltam. Barátom is fölébredt. Szépen felöltözködött és nesztelenül, hogy engem ne zavarjon, kiment az udvarba. Fölkeltem én is, és halkan, hogy észre ne vegye, kiállottam az ajtóba. Vajon mit csinál? Leült az ambitusra és abban a pillanatban ott termett a lábánál mindkét kutyája egy affektán dacli és a házőrző vadkomondor. A két ebengarde állott vakgazdája mellé. Ő szólt hozzájuk. No, mi újság, mozsi, Szimba, he, finom szép éjszaka van. Ki alszik ilyenkor? Mi hárman nem? Szimba és Morzsi kihívóan vakkantottak, most merjen valaki idejönni, most merje valaki bántani a tekintetes urat. Egy kis mozgást. Éjszaka is éta jót tesz, el ne hízzunk. A két kutya balról jobbról körülvette, sétáltatták, amíg megint el nem álmosodott. Virrad, mi? Monddá hásítva, ilyenkor legjobb egy kis álom. Ti is aludjatok még egy verset. Nyugovóra tért és elaludt megint. Én az ágyban fetrengve álomtalanul töltöttem el az éjszakát. Alig bírtam a tagjaimat, hogy másnap délelőtt a vasúthoz indultunk, hogy visszatérjek. Most nem a fogaton, gyalog kísért el. Karomfogva mentünk ki az állomáshoz. Vezetője, egy 17 éves parasztszolgáló jött mellette és tréfálkozva húzta utána a porban a tekintetes úr botját. Kissé pajkos, de jó teremtés. Ez az én felolvasom. Nem engedem, hogy a kicsike rontsa a szemét egy híres, nevezetes szolgálónak a leánya, akit elhozott az anya hozzám, hogy himlő ellen beoltsam. Aztán itt felette a szobában. Elment még aznap a vasabakák után Csehországba. Kezdetben írtunk az ezrednek, hogy küldjék haza a szopós leányához. A katonaság azonban nem akart polgári dolgokba avatkozni. A leány itt nőtt föl az udvaron, konyhaasztal alatt, kocsis kenyéren, istállóban. Megszoktuk. Mezei munkát nem tud. Napszámba nem viszik, mert nagyon szép és nagyon gőgös. Szabad nő, senkié, az enyém. Nézzed mint egy kis csina, hogy jön utánam. Ha király volnék és megvakultam volna, akkor se lehetne különvezetőm. A leány csak ugyan szép volt, jóságos és engedelmes. Úgy megy a tekintetes úr, mint egy katonatiszt. Szólalt meg a hátunk mögött. Hát, hol láttál te katonatisztet? Sehol. A tekintetes úr beszélte. Én beszélem el neki, ami a világon van. Ez azt látja, és úgy, ahogy én akarom. Fölültem a kupéba. Barátomat kézem fogta a paraszt leány, a falu felé fordította és mosolyogva, büszkén, hivatala tudatában talán kényeskedve is, neki indult az aranyos porban ragyogó falunak.